talán van, aki olvasta a Werner Gittnek a kezdetben volt az információ című könyve. Hát én nem erről szeretnék beszélni, hanem abban volt egy ábra és egy gondolatmenet, ami tulajdonképpen áthatja azóta ezt az egész szemléletemet. És ez egy az volt, hogy Isten szava az információ, és tulajdonképpen minden arról szól, hogy a Teremtő Isten a küldő, az információs csatornának az egyik vége, és mi a hallgatóság, egy személy, egy gyülekezet, az egyház, pedig a csatorna, annak az információs csatornának a másik vége, a fogadó, és a küldőnek valamilyen célja van, amit szeretne eljutatni a fogadóhoz, és ennek hát benne úgy állította föl, hogy ennek az információ közlésnek 5 lépcsője van, és alapvető az egész, amiért egy információ elindul, az, hogy valamilyen célja van Istennek, és ezt szeretné eljuttatni a fogadóhoz. Tehát a legfelső szint a cél, és ennek a célnak az érdekében motiválja, tehát valamilyen cselekedetre indítja az ember. A következő szint ez a cselekedetek szintje, hogy megmondja, hogy mit tegyünk, és ezt úgy mondja meg, és ez a harmadik szint, hogy gondolatokat közöl, és ezeket a gondolatokat mi megértjük, tehát ugyanúgy gondolkozunk felőle. De ahhoz, hogy a küldőtől a fogadóig eljussanak ezek a gondolatok, ahhoz az kell, hogy ugyanazt a kódrendszert használja mind a kettő, ami mondjuk azt jelenti, hogy ugyanazon a nyelven beszéljünk, de akár abban a vonatkozásban, ahogy itt a Calvin institúciójáról szó volt, hogy az a mára már archaikus, szép múlt századi vagy 19. századi nyelvezet, az már nem az a kódrendszer, amiben mi meg tudjuk érteni a mondani valót. Tehát akkor volt a cél, a cselekedetek, a gondolatok, a közös beszéd, tehát mondjuk, hogy minden, hogy magyarul beszéljünk, vagy ha írásban érkezik, akkor ismerjük, tudjuk olvasni, vagy hogyha az az interneten érkezik, akkor legyen a jártasságunk, hogy tudjuk kezelni a számítógépet. És a legutolsó szint pedig az, hogy egyáltalán létezzen az az információs csatorna, amin az egyik végétől elérkezik az információ a másik végéhez. És ebbe beletartoznak olyan dolgok, hogy mondjuk eljussanak azok a hírek a gyülekezet minden tagjához, egyáltalán legyen hol meghallgatni azokat, hogy hol összejönni, ott olyan körülmények legyenek, hogy mondjuk télen ne ropogósra fagyjon a lába, és avval foglalkoznak csak a gyülekezet, hogy tornáztatja a lábát, vagy nyáron olyan meleg legyen, hogy elájul a templomban. És most itt jövünk ahhoz, hogy miért álltam ide, hogy engem egész végig zavart az előadás alatt, hogy egy olyan fényes felület van mögötte, hogy csak egy fekete szívületet látom. Tehát ezek is hozzátartoznak mind ahhoz, hogy az információs csatorna jól működjön, az kell ahhoz, hogy végül is eljusson az információ az egyik végétől a másikig. Na most nekem a feladatom az volt mára, hogy a missziói munkatervről, a gyülekezeti újságról, honlapról, iratterjesztésről beszéljek. Tulajdonképpen én azt mondanám, hogy egyrészt a missziói munkaterv, amelyben ezt eltervezzük, és utána a valóságban megvalósítjuk ezt az információ áramlást, ez, ami itt a feladat, hogy erről beszéljünk ma. Na, hogy én kiindulásul megnéztem a zsinati törvényt, a zsinati törvényeket, és hát először is a zsinati 94-es zsinati második törvényt néztem meg, hogy abban a presbiterekre vonatkozó paktus micsoda. És talán ezt aztán már többféleképpen azért ezt valószínűleg hallottuk, hogyha egész zsinati törvényt, hát nyilván nem nagyon olvasta el az átlag presbiterember. De minden esetre ez a 46-os paragrafus, ez így szól, hogy a presbiter egyházközség lelki és anyagi javainak a sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékbe felvett, illetve a választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell választani. Na, ebből azt szeretném kiemelni, hogy a presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak a sáfárai, és remélem, hogy a törvény fogalmazója az ebben egy rangsort is látott, és nem pusztán a felsorolásba valamelyiket elő kellett venni. Tehát az anyagi, arról beszéltünk itt az előző alkalmak során, de itt most arról lenne szó, hogy a presbiter a gyülekezet lelki javainak a sáfára, és Isten üzenetét valahogy eljuttatni a gyülekezet tagjaihoz. Na most ez a, úgy általában a presbiternek a feladata, és a, van a Magyar Református Egyház zsinatának egy missziói törvénye. Van-e, aki olvast ezt a missziói törvényt? Még én a fényképezőgép hátra mögött jelentett, hogy igen. Tehát ez a missziói törvény, ami egy nagyon tökéletes a bevezetője, a preambuluma is, és utána a paragrafusa is egy nagyon jó megfogalmazott törvény. Na, ebben megnéztem, hogy egyáltalán miért kell nekünk missziói munkatervet készíteni, vagy minden gyülekezet elkészíti a missziói munkatervet, megtárgyalja, de hogy erre valami törvényi kötelezettségünk van-e. És összesen annyit találtam a 10. paragrafusban, ez pedig a missziói törvény, ez a 95-ben jelent meg. A missziói törvénynek a 10. paragrafusa, hogy a Magyarországi Református Egyház kötelessége, hogy szervezetének minden szintjén tervezze a missziói feladatokat és azok teljesítését, munkáját. Tehát ez, hogy a Magyar Református Egyház minden szintjén tervezze a missziói feladatokat, zsinat, egyház kerületre, egyház megye és az egyház község területén is. Tehát ez egy nagyon laza és tulajdonképpen részleteiben semmit nem körvonalazó előírás. Viszont, hogyha megnézzük az előző passzusait ennek a törvénynek, akkor hát egyrészt a bevezetőjében ezt olvasjuk, nem kiválom az egészet, felolvasjuk egy néhány olyat, ami tényleg nagyon megragad, és jó lenne, hogyha a presbitériumok ezt figyelembe véve alakítanák a missziói munkatervet. Tehát az egyház által végzett misszió ezért az atyától eredően a fiú iránti engedelmességben a Szentlélek hatalmával történik. Református hitünk szerint a misszió az Isten kegyelmi kiválasztásának gyakorlati megvalósulása. Az egyház mint egy közhírré teszi az evangéliumot, hogy akik üdvösségre vannak kiválasztva, de még nem hallották meg az életet mentő jó hírt, végre meghallják. És akkor a misszió ezért Krisztusnak, az ő egyházának, és benne Krisztus Magyarországi Református Egyházának az a szüntelen fáradozása, amely által az ő gyülekezeteibe akarja gyűjteni Isten választottait. Ugye erről szól a Heidelbergi K.T. 54. kérdés felelete, hogy mi az egyház a világ kezdetétől, annak végig Isten magához gyűjti a választottakat. Na és akkor ebből adódóan, hogy tehát ez az Istentől kapott feladatunk, hogy közhírré tegyük az evangéliumot. A magyarországi református egyház is a paragrafusot szerint ez az első paragrafus, hogy a magyarországi református egyház küldetéséből fakadó szolgálatát, vagyis misszióját, személyválogatás nélkül végzi minden emberért, és itt három csoportot sorol föl, és ez a misszió munkaterv megfogalmazása szempontjából nagyon fontos lenne, hogy figyelembe vegyük. Az első, azokért, akik hallottak Krisztusról, de még nem fogadták be Krisztust, ez a gyülekezeten belüli misszió. A második, azokért, akik az egyháztól elidegenedtek, illetve elszakadtak, ez a permisszió. Tehát mondjuk, akit megkereszteltek, akik ott kötöttek házasságot, akik valamilyen kapcsolatban vannak, mondjuk akik a 2000-es statisztikai felmérésnél reformátusnak vallották magukat, ezeket elérjük, ez a második csoport. És a harmadik, azokért, akik még soha nem hallottak a Krisztusban minden ember számára megjelent üdvözítő kegyelemről. Ez a külmisszió. És érdekes ez a megfogalmazás, hogy a külmisszió azokra vonatkozik, akik még nem hallottak Krisztusról, és ez nem feltétlenül Dél-Kelet-Ázsiát vagy Afrikát jelenti, vagy a dél-amerikai indián törzseket jelenti, hanem azt jelenti, hogy Magyarországon is ma sok ember úgy él, hogy az evangéliumot nem hallotta. Valami elképzelése van Istenről, vagy valami külsőbb lényről, de azt, hogy az evangéliumot nem hallotta, ez mind a külmisszióhoz tartozik. A második paragrafus. A missziói munkában az egyház minden tagjának feladata, hogy élő szóval, hitből fakadó cselekedetekkel, valamint példaadó élettel tanúskodjék Krisztus Jézusban megjelent üdvösségről. És akkor hát a harmadik az, amit tulajdonképpen a presbitériumra hárul, ebből a minden egyháztagnak a feladatából, hogy a misszió szervezéséért és végzéséért az egyház fokozatos testületei és megválasztott tisztviselői kiemelten felelőse. Tehát a szervezés és a végzés, vagy annak a megtervezés az a testületek feladata. És akkor hát kell gondoskodni, ezt nem olvasom fel, a tárgyi és anyagi feltételekről, és az ötödik paragrafus, ami tulajdonképpen aminek alapján föl kéne állítanunk az egész missziói munkatervet, az a gyülekezeti misszió fő területei, és Isten hét területet sorol föl. Isten igéjének a hirdetése szóban és írásban, a kommunikáció modern eszközeivel, gyülekezeti alkalmakon és azon kívül, tehát az első Isten igéjének a hirdetése, a második Isten igéjének a hirdetése a sákramentumok kiszolgáltatásában, ugye ez az úrvacsora és a keresztség, a harmadik a gyülekezeti evangelizáció és réteg evangelizáció, gyermekek, ifjúság, családosok, stb. A negyedik Jézus Krisztus személyéhez elvezető katekézis, családi, gyülekezeti, iskolai, közösségi és egyéb formái, tehát a katekézis, tehát tanítás, és akkor a gyülekezet tagjainak rendszeres látogatása, ez az ötödik, és ez is a misszió munkaterv része kell, hogy legyen. Hát különös tekintettel a különböző nyomorúságban lévőkre, betegek, gyászolók, szétszórtságban élők. Aztán a hatodik a gyülekezet tagjainak diakóniai gondozása, akik valamilyen okból hátrányos helyzetűek. És a hetedik pedig a gyülekezet közösségébe újjászületettek, a Krisztushoz megtértek lelki gondozása és további gyülekezeti szolgálatra való felkészítése. Tehát akik már Krisztushoz tértek a gyülekezetbe, azokat meg tovább vezetni és valamit feladatra ellátni gyülekezeti csoport, vagy valamilyen missziói ágyba bevonni, felsorolja bibliaórák, imaórák, gyülekezeti bibliaiskola, felnőtt katekézis, tanfolyamok, csendes napok. No és akkor, hát ennek megfelelően a belmissziónak a fő, akkor így külön foglalkozik a belmisszióval, tehát ez az első volt a gyülekezeti misszió, utána a belmisszióval foglalkozik, és hát a külmisszióval, amit csak éppen megemlítek mostan. Tehát a belmisszió az evangelizáció, a fiatalok közti misszió, és ebbe beletartozik a iskolai hitoktatás, és hogy jelen legyen a gyülekezet az egyházközség területén lévő iskolákban, és ott, amilyen lehetőségei vannak, próbálja az evangéliumot hirdetni és megismertetni. És érdekes ez is, hogy ebbe tartozik, hogy konferenciák, tanfolyamok, továbbképző előadások, és társadalom széles rétegeinek az evangéliummal való találkozását munkáló kulturális események. Tehát az is, hogyha a gyülekezeten belül egy hangverseny, vagy valami előadói est van, vagy kirándulás, vagy egyébek, hogy azok is, ami azt munkája, hogy olyanok, akik nagyon lazán egyáltalán tartoznak a gyülekezetet, hogy azok is ilyen formán találkozhassanak a gyülekezettel. A külmisszióval itt nem szeretnék foglalkozni, ennek is azt írja elő a törvényű része, kéne lenne gyülekezet, vagy kell lenne gyülekezet életének, hogy támogassuk a külmissziónak a különböző formáit. És akkor itt, amit említettem, ez a 10. paragrafus, hogy a Magyarországi Református Egyház kötelessége, hogy szervezetének minden szintjén szervező a missziói feladatokat és azok teljesítését munkája. Na, itt még említek valamit, mielőtt eljutnék oda, hogy körülnéztem az interneten, hogy, mert hát ott tudtam elérni azt, hogy aki föltette a missziói munkatervét, hogy tulajdonképpen ebből milyen missziói munkatervek jönnek elő. De előbb megemlíteném Ritó Pál testvérünket, a Presbiteri Szövetségnek a főtitkára volt egész az elmúlt időkig. Neki van egy tanulmánya, vagy egy írása arról, hogy kell a missziói munkatervet elkészíteni, és ebbe ő 4 szempontot sorol föl, és hát ez számomra nagyon tanulságos volt, és be kell vallanom, hogy a mi presbitériumunk se így készül fel a missziói munkatervre. Az első azt mondja, hogy abból kell kiindulni a missziói munkatervnek, hogy hol tart a gyülekezet. Hol van most a gyülekezet, azt felmérni, hogy mik az erősségei és mik a gyengéi a gyülekezetnek, azt a környezetet, amiben él a gyülekezet, és felmérni azt, hogy ebből a szempontból, hogy mik a lelki pásztornak az erősségei és a gyengéi, mi a gyülekezetnek, mi a presbitériumnak a erősségei és a gyengéje, és mi annak a környezetnek, hogy néz ki az a környezet, az az egyház, földrajzilag az a környezet, amiben az egyházközség van. Tehát ez a kiindulás, hogy egy kicsit tükörben nézzünk először, és a másik, hogy hova akarunk eljutni. Tehát, hogy hol vagyunk most, és hova akarunk eljutni. Ha ezt a kettőt tudjuk, akkor lehet arról beszélni, hogy milyen úton szeretnénk haladni, és ha már tudjuk, hogy honnan, hova akarunk eljutni, milyen úton, akkor lehet arról beszélni, hogy mik a teendők. Tehát valahogy így kellene a presbitériumnak együtt gondolkodni ezen egy misszió munkaterv összeállítása előtt, hogy fölmérni, hogy hol vagyunk, milyen a gyülekezet jelenlegi képe, Istentől elkérni azt, hogy mi a cél, hogy ő hova szeretne eljuttatni, és akkor ebből megfogalmazni egy távlati célt, és abból lebontani a következő évre, a teendőkre. Na hát ezt tanácsolja Isten Ritófál ez a tanulmányában, és akkor most mondanám, hogy itt körülnéztem abba, hogy, milyen tervek vannak, és hát egy nagyon vegyes képet láttam. Megmondom, van valaki a Svábhegyi gyülekezetből itten? Most nincsen, akkor nem tudja hazavinni a dicséretet. Egy ilyen számomra példa, egy munkaterv, legalábbis ami elérhető volt itt számomra az interneten, az a Svábhegyi gyülekezet volt, ahol tartalmas az, hogy most hol vannak, hova szeretnének eljutni. Köszönjük a fejétbert, hogy és abból a következő évre milyen feladatok bomlanak le, és még ennek a minden munkatervnek a végén van egy ilyen utóbirat, lábjegyzet, vagy valami, amiben azokat a fogalmakat elmagyarázza, például ilyeneket, hogy mi a misszió, meg mi a egyházközség, meg egyéb, hogy aki rátéved a interneten a honlapra, és egyáltalán nem egy egyházi életben járt az ember, és már számára ezek a fogalmak, ugye azt mondtuk, hogy ennek a információ közlésnek a harmadik szintje, hogy gondolatokat közlünk, és hogy a gondolaton aki mondta és aki hallja ugyanazt érte, ahhoz egyeztetni kell, hogy még ezeket is mind elmagyarázza, hogy azok a előforduló speciálisabban egyházi kifejezések mit jelentenek. Na, ez volt, amit ugye a legjobbnak találtam, mert ebben tényleg látszott, hogy átgondolják azt, hogy hol van a gyülekezet, ugye most éppen templomot épít, gyülekezetet épít, tehát még a gyűjtésnek, a építkezésnek a fázisában vannak, de ugyanakkor van egy missziói kitekintése, külmisszióval is foglalkozik, és utána pedig az, hogy ezt milyen gyülekezeti alkalmakon valósítja meg. Ebben benne vannak a rendszeres gyülekezeti alkalmak, benne vannak annak, hogy havonta egyszer van egy kirándulásuk, hogy a turista idénybe kitelepszenek egy szátorral a normafára, hogy az arra járó kirándulók is tudjanak valami felületen találkozni a gyülekezettel, és még sok nagyon hasznos dolog van benne. A másik véglete az volt, nem mondom melyik gyülekezet, hogy ott van a fülek között, hogy missziói munkaterv, rákattintok missziói munkaterv 2010, és semmi nincs alatta. Tehát valószínűleg nem töltötték föl, de 2009-2007 nincs föltöltve. Hát kár voltak oda tenni, mert szerintem hozták egy olvasót. De a legtöbb gyülekezeti vagy misszió munkatervben úgy láttam, hogy egyszerűen az alkalmaknak a felsorolása, hogy mik a rendszeres gyülekezeti alkalmak, istentisztelet, gyülekezeti bibliaóra, hétközi istentisztelet, ifjúsági bibliaórák, hitta, stb. Mikor, melyik nap, milyen alkalmak vannak, ezen kívül nagy ünnepeken mit csinálunk, úrvacsora mikor van, körülbelül ennyi a felsorolás, és ez a misszió munkaterv. Hát ezt nem kell sokat tervezni, egyik évről a másikra újra, tudom, hogy lemásolják egyáltalán, vagy csak újra benyújtják, hogy változatlan. Na, hát én sajnos azt tapasztalom, hogy a saját szűkebb pátriám ennek a közelében van, hogy egy nagyon gazdag, sokrétű, sok alkalommal működő gyülekezet, de tulajdonképpen így, hogy akár fölmérnénk helyzetünket, akár valami víziónk lenne arról, hogy hova szeretnénk eljutni, hosszabb távon, vagy akár a következő év végéig, erről nem szoktunk beszélni. Ez egy formalitás, be kell nyújtani a misszió munkatervet, ezt decemberben megtárgyalja a presbitérium, egyhangúan elfogadja, és kész. Na hát erre szeretném biztatni a testvéreket, hogy ennél sokkal alaposabb misszió munkatervet készítsünk, és erre szorgalmazzuk, hogy a gondok is, meg a lelkipásztorok is ebben partnerek legyenek a presbitériumnak. Jó, hát akkor a másik része a tájékoztatás, és elindítom erre fele, Gábornak nem fog nagy meglepetést okozni, a gyülekezeti újságunk, mert ezen a következő, hogy a tájékoztatás, amiben beletartozik a gyülekezeti újság, a honlap, én ide vettem a hirdetőtáblát, a iratterjesztést, és aztán még csak, hogy a helyi világi szervekkel való kapcsolatot, vagy helyi hírcsatornákkal való kapcsolatot is szeretném még megemlíteni. Na tehát a gyülekezeti újság, avval, hogy az elektronika, vagy az informatika olyan szinten van ma már, hogy egy számítógép, sőt én azt hiszem, hogy nincs is olyan gyülekezet, ahol nincs számítógép, hogy ez számítógépen elkészíthető, sokszorosítható, gyülekezet méretétől függ, hogy érdemes ebben nyomdát megbízni, vagy pedig egyszerűen sokszorosítani a nyomtatón, vagy a fénymásolón. A gyülekezeti újságnak én nagyon jónak tartom, azt láttam olyan gyülekezetet, ahol a presbiter ott áll a templom ajtóba, és vasárnap reggel, ahogy jönnek a gyülekezet tagjai, ott van a textus, lekció, esetleg az énekek is felsorolva, ott van, hogy a következő héten milyen alkalmak lesznek, esetleg ima téma megemlítve, vagy pedig még lehet valami kitekintés a közegyház eseményeire is, ami összesen ekkora, vagy ennek a fele méretű mindkét oldalára nyomtatott rövid dolog, hogy amikor a templomba érkezik a gyülekezet, akkor tudja, hogy vagyis el tudja vinni magával a lekció, textus, esetleg egy igény üzenet a hétre. Van ilyen gyülekezet is, amilyen nem így működik. Nálunk évente 6-szor jelenik meg egy gyülekezeti újság, egy gyülekezeti hírlevél, amiben mindig az elején van egy igény üzenet, ami arra az időszakra szóló igény üzenet, és utána vannak hírek, ami visszatekintés a gyülekezet elmúlt időszakának az eseményeire. A közepén van egy külön rovata az ifjúságnak, ahol a ifjúsági bibliaóráknak az eseményei, vagy a bibliaköröknek a életével ismerkedhet meg a gyülekezet. Aztán nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindegyik gyülekezeti újságban legyen egy bizonyságtétel, tehát egy életpélda arra, hogy Isten hogy munkálkozik egy ember életében. Van egy rovatunk, ami a hétköznapjaink rovat, az meg gyakorlatilag ugyanez beszélgetés formában, tehát ilyen interjú formájában, avval ismerkedés, hogy ki hogy éli meg a keresztény életét, és különböző élethelyzetben lévő emberekkel beszélgetünk el, családosokkal, nyugdíjasokkal, fiatalokkal, kétkezi munkással, egyetemi tanárral, hogy lássuk, hogy ki hogy éri meg az életét. És a végén vannak hírek, ima témák, és az utolsó lapon pedig a gyülekezeti, egyes hétnek a gyülekezeti alkalmait ismertetjük. Én nagyon javaslom, minden gyülekezetben van gyülekezeti újság?
Van.
Hogy ha nincs akkor valamilyen formában. Mi ahhoz igazodunk, hogy a nagy ünnepekre jelenjen meg, kezdjük mondjuk adventtel, tehát advent karácsony, utána, mivel húsvétig egy elég hosszú szakaszon, azért februárban jelenik meg egy hírlevelünk, aminek tulajdonképpen nincs ilyen tematikus témája, vagy tematikus középpontja. Utána húsvét pünkös, és akkor iskola kezdése, mert hát azzal együtt kezdődik a, mondjuk egy gyülekezeti élet is újra a nyári szabadságok után. Szeptember reformáció, és akkor van 6 hírlevelünk. De erre tényleg nagyon bátorítanék mindenkit. Hallottam olyan gyülekezetről, ahol ezt a gyülekezeti újságot a presbitérium viszi ki minden egyháztaghoz, tehát így legalább évente néhányszor eljut a gyülekezetnek a híre azokhoz, akik ezeket megérnek tagni a gyülekezetnek. Na hát ezzel aztán az újságban túllépünk, és akkor a honlap, hát azt is megnéztem, a honlapokat, hát ez is nagyon vegyes képet mutat. Van mindegyik gyülekezetnek honlapja? Kiklikett ki, nem tudom. Van, igen, van. Hát ebben talán a, hogy a legrosszabbat emeljem ki elsőnek, ami technikailag nem jó, aztán nagyon gazdag volt az egész, hogy valami elvarázó, csodálatos képet akartak betenni az elejére, hogy az rögtön lenyűgözze a látogatót, de ettől, amikor rákattint az ember, akkor körülbelül 10 másodpercig nem történt semmi, mert egy olyan óriási méretű információ, hogy amíg azt letölti az interneten keresztül megérkezik a gépre, addig azt nem, hogy lefagyott a gépen. Szóval az legyen olyan, hogy az bevillan rögtön, és azon a legfontosabb információk legyenek, hogy milyen gyülekezeti alkalmak vannak, hol található a templom, és az elérhetőség, telefon, stb. És utána lehet vagy a fejlésben, vagy oldal azok a témák, hogy nagyon sok helyen találtam olyat, hogy az ige hirdetések, vagy legalábbis a legutóbbi ige hirdetés, vagy abban az évben elhangzott ige hirdetések, vagy leírva, vagy azoknak a vázlata van meg. Sok esetben már föl van téve a hanganyag is, és hát ezt most már az egész technika nagyon könnyen meg tudja valósítani. Tehát úgyhogy a vasárnapi ige hirdetést föl lehet tenni az internetre, és meg lehet hallgatni, hogyha valaki nem tudott eljönni a gyülekezetbe. És sok helyen vannak tanulmányok föltéve, vagy igen, tanítások föltéve, ezek is nagyon hasznosak. Nekünk ez a hírlevelünk úgy egy évtizedre visszamenni, vagy fönn van, amiből a gyülekezetnek a története is megismerhető. Na most még a hirdetőtáblát mondanám, hogy ez egy nagyon fontos információs lépcsője a gyülekezetnek, hogy az legyen egy olyan helyen kitéve, ami az utcáról jól látható, rögtön szembeöltő, hogy ez egy templom, egy református templom, mikor vannak az alkalmak, esetleg arról valami információ, hogy lehet kapcsolatba lépni a gyülekezettel, és jó, hogyha valami igei üzenet is van rajta, egy tényleg a plakát szerűen felhívó igei üzenet. Ez, ami az utcának szól, vagy a világnak szóló hirdetőtábla, és ettől függetlenül legyen a gyülekezeten belül egy hirdetőtábla, ami viszont a gyülekezeti tagoknak szól, ami már sokféle információ lehet arra vonatkozóan, hogy tájékoztasson a gyülekezetbe. És legvégül, ja nem még az iratterjesztés, hát az iratterjesztés ugye nagyon fontos lenne, hogy eljusson a keresztény irodalom a gyülekezet tagjaihoz, és tudjunk általa épülni. Tehát szorgalmazza aztán minden gyülekezet, hogy legyen egy jól elérhető helyen a gyülekezeti alkalmak ideje alatt iratterjesztés, amiben természetesen bibliát, énekes könyvet, bibliai tanításokat, de szerint én azt mondom, hogy akár keresztény szép irodalmat is lehetne ott kapni, és hát nálunk ezen kívül lehet az iratterjesztésbe a prédikációkat is úgy ilyen 2-3 lapon elvinni, tehát hogyha az ember látogatóban megy egy beteghez, vagy a gyülekezeti tagot meglátogat, akkor vihet magával egy ilyen igéi üzenetet ajándékba. És a legvégét megemlíteném, jó lenne, hogyha ezt is komolyan vennénk, ezt is így láttam a honlapokon, hogy több helyen olyan kapcsolatban vannak a helyi újsággal, mondjuk itt a, hogyha hegyvidéknek hívják a 12. kerületi lapot, vagy a második kerületi a budai polgára, hogy a helyi lappal olyan kapcsolatban lennénk, és hogy lenne ennek egy felelőse, és ezt nézem, mi a második kerületben vagyunk, hogy a budai polgárban a római testvéreinket nagyon komolyan veszik. Mindegyik újságban két-három olyan cikk van, hogy milyen események voltak ennek a templomnak a története, annak a templomi énekkarnak az eseményei, tehát állandóan hírt adnak magukról, és kivogatják ezáltal az embereket, hogy mi úgy szerényen vagy visszahúzódva vagy nem teszünk erre hangsúlyt, ez komolyan kéne lenni, hogy az az egyház, vagy az a földrajzi terület, ahova minket Isten helyezett, azért az egész területét felelőssé tett minket. És hát ez Budapesten nem tudom, hogy működik-e, vagy van-e ilyen községekben, nagyon sok helyen van zártlánc tévé, ami az egyik tévé csatornán a fal minden embere, annak a közösségnek a tévé híreit nézheti, és ott például több helyen van ez az országban, a vasárnap istentiszteletet közvetíti. Vagy egy időben, vagy pedig felveszik, és valamikor leadják az istentiszteletet. Ebből is érdemes élni. No, hát a misszió munkatervnek ezeket mind jó lenne tartalmaznia, és én nem az egyik egyház megyéből vagyunk itt sajnos, de mindenkit nagyon bátorítanék arra, hogy keményebben álljunk a sarkunkra, amikor a misszió munkaterv megbeszélése van, hogy ho-ho, hát mi ebbe a terv? Köszönöm szépen.